Zöld út a jövő évi büdzsének, a költségvetési tanács jónak tartja a tervezetet, de adóemeléseket javasol. Országos idegenrendészeti akció, egyre többen próbálnak Magyarországon át eljutni Nyugat-Európába. Önkéntes járdakátyúzó Rozsnyón a helyi zenész nem várja meg, amíg az önkormányzat javítja ki a hibákat. És Luther Mártont méltatta a pápa, 16. Benedek így szólított fel a keresztény egyházak összetartására. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Egyetértett a kormány jövő évi büdzsé tervezetével a költségvetési tanács. A testület elnöke szerint ugyanakkor jelentős kockázatokat jelenthet a nemzetközi környezet és az eurózóna várhatóan alacsonyabb növekedése. Járai Zsigmond azt mondta, lehet, hogy az adóbevételek a tervezetnél kisebbek lesznek, ezért szerinte adóemelésen vagy más adók bevezetésén is el kellene gondolkodnia a kormánynak.
A költségvetési tanács mai ülésén egyetértett a 2012. évi költségvetés tervezetével.
A háromtagú tanácsban nem volt teljes az egyetértés, mert a jegybank elnöke, Simor András nemmel szavazott. Járai Zsigmond azt mondta, hogy szerinte is az ÁSZ elnöke szerint is végrehajtható a költségvetés, de vannak benne kockázatok. Ezek között említette meg a nemzetközi környezetet, az eurózóna idejénél várhatóan alacsonyabb növekedését, a német gazdaság teljesítményének lelassulását, de bizonytalan az adóbevételek teljesülése is.
Az adóbevételek várható teljesülése egyelőre nehezen vizsgálható, hiszen az adószabályok jó része még nem készült el. Ezek az adótörvények pontos ismeretének hiányában nehezen ítélhető meg. Az államháztartási kiadások csökkentésére rendkívüli erőfeszítéseket kell tennie a kormánynak.
A tanács szerint elképzelhető, hogy a fogyasztás terhelő vagy más adók növelésére, illetve bevezetésére is szükség lehet. Konkrét adófajtákat azonban nem neveztek meg. Járai Zsigmond felhívta arra is a figyelmet, hogy a jegybank jelenlegi veszteségei miatt a kormánynak még ebben az évben mintegy 100 milliárd forinttal fel kell töltenie az MNB tartalékát. Ha ez idén nem következik be, akkor az akár 3%-kal is növelheti a jövő évi költségvetési hiányt.
Mától október végéig az egész országra kiterjedő fokozott idegenrendészeti ellenőrzést tart a rendőrség. Ezzel akarják megakadályozni, hogy a főleg észak-afrikai és ázsiai menekültek Magyarországon keresztül Nyugat-Európába jussanak. Tavalyhoz képest ugyanis 20%-kal megnőtt a magyar határokon át az unióba tartó menekültek száma.
10 nappal ezelőtt Szabadkán a szeméttelep melletti legelőn mindegy 250-en voltak, ma viszont már csak 50 menekültet találtunk ugyanitt. Azt mondják, azok maradtak, akiknek nincs pénzük a visszautazásra. Én 5 nappal ezelőtt jöttem Macedóniából Szerbiába. A rendőrség miatt nem tudok eljutni nyugatra. Várom, hogy küldjenek nekem pénzt, és busszal, vonattal vagy taxival visszamegyek, mondja ez a férfi. Azoknak van esélyük átjutni a határon, akik az embercsempész bandáknak fizetnek és velük próbálkoznak. Legtöbbször embertelen körülmények között átalakított buszokban, teherautókban vagy személykocsikban próbálják becsempészni a menekülteket Magyarországra. A magyar-szerb határtól nem messze az 55-ös főúton is ellenőrizték ma az autósokat a rendőrök. Kiemelten figyelik a határhoz vezető főutakat és megállítanak minden gyanús járművet.
Közben nézze éjjel látom, mert elméletek már látnod kell.
Ez például az egyik módja, hogy megállítsák a menekülteket. A razziára azért van szükség, mert tavalyhoz képest jelentősen megnőtt a menekültek száma.
7514 ügyben jártunk el, ugye, ami nem ennyi hatásértő, mert különböző más bűncselekményeket is megvalósítanak, de a migránsok száma már közel 3000, ami 20%-os növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest.
Közben az osztrák és a magyar belügyminiszter közös levélben hívta fel az Európai Unió vezetőinek figyelmét arra, hogy az illegális migráció elleni harc egész Európa problémája, ezért közös uniós fellépést igényel. Pintér Sándor szerint Magyarország már konkrét lépéseket is tett.
Jelentős erők kerültek átcsoportosításra az ország másik részéről, sőt a készenléti rendőrségnek zászlóalja le lett levezényelve a délalföldi területekre, hogy ezt a mélységi ellenőrzést és a határellenőrzést végre tudja hajtani.
Az embercsempészet ellen közös magyar-osztrák elemző, értékelő és nyomozó csoportokat is felállítanak.
Vádat emelt a horvát államügyészség Ivo Sanader ellen. A volt horvát kormányfőt azzal vádolják, hogy mintegy 10 millió euró csúszópénzt kapott a MOL magyar olajipari vállalattól, hogy ennek fejében a MOL irányítói jogokat szerezhessen az INA horvát olajipari cég felett, a gázüzletek kivételével. A vádirat a horvát törvényekre hivatkozva indítványozza, hogy kötelezzék Sanadert arra, hogy a horvát államkasszába fizesse be a jogtalanul szerzett 10 millió eurót. Úgy tudni, hogy ezzel párhuzamosan a zágrábi államügyészség folytatja a vizsgálatot a MOL vezetője ellen, de az ügyet Polt Péter, Magyarország legfőbb ügyésze veszi át, aki megkapta az ügy összes bizonyítékát Zágrábtól. New Yorkban néhány perce adta át Ban Ki-moon ENSZ főtitkárnak Palesztina felvételi kérelmét Mahmoud Abbas. A palesztin elnököt hiába próbálta lebeszélni erről Barack Obama, aki jelezte, Washington mindenképpen megvétózza a biztonsági tanácsban, hogy Palesztina az ENSZ teljes jogú tagja legyen. Abbas magyar idő szerint fél hétkor mond beszédet az ENSZ közgyűlésében, ahol azt követően Benjamin Netanyahu is felszólal. Az izraeli kormányfő már korábban élesen elítélte a palesztinok tervét. Izrael megerősítette a biztonsági készültséget a palesztin területeken, ahol több összecsapás is volt. Korábban az Izrael megszállt a nyugati parton, több helyen izraeli zászlókat égettek, és kövekkel dobálták meg a kivezényelt katonákat. A zavargásoknak eddig egy halottja van. Felerősödött a magyar ellenesség Romániában, és ez ellen csak a nyilvánosság erejével lehet védekezni. Erről beszélt Marosvásárhelyen Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács munkatársai 50 olyan ügyről kaptak jelentést ebben az évben, amelyek sértik az erdélyi magyarok egyéni vagy kollektív nemzeti méltóságát. Tőkés László marosvásárhelyi példaként a magyar orvosképzés szándékos elsorvasztását és az iskolák névválasztásánál tapasztalt található diszkriminációt említette.
A sötétség kedvező körülmény a lopásra. Ahogy azonban felkattintjuk a villanyt, rögtön megvilágosul a tettes, és lelepleződik. Valahogy ilyenképpen kell az információk erejével felmutatni és leleplezni a történteket. Európai nemzetközi szóhasználatban monitoring tevékenységről van szó.
Idén először szerb nyelvtanfolyamot szerveztek 70 magyar egyetemistának az Újvidéki Bölcsészkaron. A képzést a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. A diákok közül ugyanis sokan tiszta magyar közegből jöttek, és van köztük olyan, aki meg sem tud szólalni szerbül.
Egyre ritkábban használom a szótárat, de még szükségem van rá.
Arabella az ömében magyarok lakta csantavérről származik, és bár szorgalmának köszönhetően lezárta az első évet, gyenge szerb nyelvtudása miatt jóval többet kellett tanulni a szerb társainál.
Szóval a tanulás az úgy kezdődött, hogy az első másfél óra kb. Az csak, hogy meg a szavakat megtanuljam, és utána kezdtem csak tanulni.
Az idén először szerveznek szerb nyelvtanfolyamot az Újvidéki Bölcsészkaron a magyar egyetemistáknak. A képzést a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
Hogy a bennünk lévő akadályokat le tudjuk küzdeni ezeknek az óráknak köszönhetően, és sokkal folyékonyabban és felszabadultabban tudjuk beszélni a szerb nyelvet.
A 70 jelentkezőt a tudás szintjének megfelelő csoportba osztották. Legtöbben a kezdőbe kerültek. A tanárok szerint azonban az intenzív napi 4 órás nyelvtanulás hamarosan segít a felzárkózásban. A nemzetközi mércék által elfogadott A2-es nyelvismereti szint szükséges az egyetemi tananyag zavartalan megértéséhez. De hiszem azt, hogy az A1 nyelvismeretű hallgatókat is sikerül erre a szintre felzárkóztatni, mondja a szerb katedra tanára. Októberben ugyan véget ér a képzés, de a diákok később is fordulhatnak szerb tanáraikhoz.
Visszavonta a szerb kormány azt a keddi javaslatát, amely szerint törölnék a kollektív bűnösséget a vagyon visszaszármaztatási és a rehabilitációs törvényből. Ezt eredetileg a Vajdasági Magyar Szövetség követelte, és ettől tették függővé, hogy megszavazzák a két törvényjavaslatot. A mai döntéssel viszont marad a kollektív bűnösség elve a törvényekben. A VMS bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. Október 1-én kezdődik a népszámlálás Szerbiában. A Magyar Nemzeti Tanács 16 megfigyelőt küld a népszámlálást irányító testületekbe. A tanács szerint az ő feladatuk az lesz, hogy segítsenek az embereknek, ha esetleg a kérdező biztosokkal gondjaik lennének, ha nem használhatnák az anyanyelvüket, vagy ha nem megfelelően tennék fel nekik a kérdéseket. A korábbi bejelentésekkel ellentétben csak szerb nyelvű űrlapok lesznek, ezért a népszámláló biztosoknak egy külön füzet segít majd, amiben a kisebbségek nyelvén is szerepelnek a kérdések.
Igyekeztem nekik hangsúlyozni, hogy az összeírók viselkedésére, disziplinájára vonatkozó panaszok nem is a megfigyelők, nem is az aktivisták, nem is a Nemzeti Tanács hatáskörébe tartoznak, hanem elsősorban, hogyha valaki magyarul szeretne egy kérdőívet kitölteni, pontosabban magyarul adni válaszokat, erre lehetősége legyen.
Romániában is a népszámlálásra készülnek, sok munkanélküli jelentkezett kérdezőbiztosnak az időszakos munka reményében. Ők azonban a szabályok szerint nem vehetnek részt a munkában. Kolozsváron sok magyar is jelentkezett biztosnak, akik szót tudnak majd érteni azokkal, akik nem beszélnek jól románul.
Kolozsváron több mint 3500-an jelentkeztek kérdezőbiztosnak, de a tartalékosokkal együtt is csak 2300 cenzorra lesz szükség. Sokan csak az előválogatás során tudták meg, hogy időközben módosították a feltételeket, így nem lehetnek számlálóbiztosok, például a munkanélküliek vagy a betegnyugdíjasok. Sokan az időszakos munka lehetőségét keresve jelentkeztek.
Munkára van szükségem, és másik felül pedig azért, mert úgy érzem, hogy fejlődnöm kellene a román nyelv terén, és ez egy nagyon jó lehetőség.
Szükség van olyan kérdezőbiztosokra is, akik szót tudnak érteni a románul nem jól értőkkel. A kérdőívek ugyanis meglehetősen bonyolultak, legalábbis első olvasatra.
Sokkal könnyebb az anyanyelvedem. És ezt megpróbáljuk ezt érvényesíteni olyan szempontból, hogy a népszámlálási biztosok soraiban is legyenek magyar nyelvet beszélő egyének.
A romániai magyar pártok és civil szervezetek már javában kampányolnak amellett, hogy minél többen vállalják magyarságukat a népszámláláskor, amelyet Romániában október 21-e és 30-a között tartanak.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség levélben tiltakozik az aknaszlatinai magyarok kitelepítése ellen. A területet a téli földomlások után katasztrófa sújtott a térségnek nyilvánították, ezért 130 családnak kell elhagynia otthonát. A KMKS szerint nem indokolt, hogy a magyaroknak a településtől 40 kilométerre fekvő ukrán faluba kell átköltözni.
2 méterre már nem vagyok a pasznezona.
Ez az aknaszlatinai férfi a 8-as bányától mintegy 50 méterre lakik. A bányát télen a földomlások miatt bezárták. Az ukrán kormány akkor katasztrófa sújtotta, övezetté nyilvánította a kárpátaljai aknaszlatinát, és elrendelte 350 ember kitelepítését. 40 kilométerre egy ukrán településre, Talabor faluba költöztetnék őket. A kitelepítendők többsége magyar, és nem akar költözni, főleg egy ukrán többségű és kultúrájú közegbe. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiltakozik.
Egyszerűen nonsens, tehát ha valaki alatt omlik a bánya, azt miért kell 40 kilométerre teljesen idegen közegbe telepíteni, és mivel magyarok is érintettek ebben az ügyben, a KMKS, mint érdekvédelmi szervezet mellé áll a tiltakozásoknak, kiáll a magyar emberekért, akik nem akarják ősi településüket, az ottani templomot és az iskolát felcserélni egy ukrán közegbe, esetleg valamikor felépítendő lakóparkra.
A 9000-es aknaszlatina harmada magyar nemzetiségű. Azt kérik az államtól és az önkormányzattól, hogy keressenek más megoldást. A város vezetése nem zárkózik el ettől.
Van a településünkön belül egy félig-kész épület, egy 60 lakásos épület, amelynek a felépítése már részben megoldaná a helyzetet, és a veszélyeztetett zónában élők azt kívánják, hogy a kérdésüket úgy oldják meg, hogy vagy Szlatina területén jussanak hozzá új lakásokhoz, vagy végső esetben a két szomszédos község Alsóapsa vagy Fejéregyháza területén.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az aknaszlatinai magyarok kitelepítése ellen megfogalmazott tiltakozó levelét Ukrajna elnökéhez, Viktor Janukovicshoz és a miniszterelnökhöz is eljuttatta.
egy helyi zenész tömi be a kátyúkat a szlovákiai Rozsnyón az önkormányzat helyett. A férfi azt mondja, nem várja meg, amíg megcsinálják a járdát, inkább ő maga állt neki éjszakánként, miután a felesége az egyik kátyú miatt kificamította a lábát. Az anyagot is maga szerzi be, és azt mondja, egy nagyobb lyukat 45 perc alatt befoltoz.
A járda azé, aki jár rajta, mondja a rozsnyói Milan Capán, és jogaznához híven rendben is tartja birtokát. Csak hogy ez a járda valójában a rozsnyói önkormányzat tulajdona. Ennek ellenére Capák úr a világot látott helyi muzsikus, éjszakánként azon dolgozik, hogy eltüntesse a tátongó lyukakat. A javításhoz szükséges anyagot is maga szerzi be. Ezen a járdán még 4 lyuk van, amit be kell fejeznem, így legalább a kis piacig tisztességesen eljuthatunk családommal. Feleségem Méri egy héttel ezelőtt itt picamította ki a lábát, és az egész ezzel kezdődött, mondja az önjelölt kátyúmunkás, aki profitat megszégyenítő tempóban dolgozik. Néhány nagyobb kátyút 45 perc alatt befoltoz, és mindehhez alig 3 eurónyi, 900 forintnyi anyagot használ. Eddig 2-szer vonult ki egy kis éjszakai foltozásra a főtér melletti járdához. Ha mindenki így állna hozzá a városban, megépülnének a járdák, mondja ez a járókelő. Az önkormányzatban tisztában vannak azzal, hogy tarthatatlan, sőt balesetveszélyes a jelenlegi helyzet. Egyelőre azonban csak egy listájuk van arról, hogy melyik utcában a tervek szerint mikor fognak hozzá a járdák javításához.
Lehet, hogy valakinek fog tetszeni még járdák, lehet, hogy valakinek nem, de egyszerűen valami kompromisszumot muszáj volt tennünk.
Addig a gyalogosok abban bízhatnak, hogy Capák úr továbbra is tartja magát fogadalmához, és éjszakánként folytatja a lyukak tömködését a járdákon.
Védettséget kapnának az ipari műemlékek Romániában. 2014-ig a régi gyárépületeket, 100 éves műhelyeket, csarnokokat műemléki rangra emelnék, és gondoskodnának a hasznosításukról is. Ezt Kelemen Hunor tárcavezető jelentette be az Európai Kulturális Örökség napján. Az elmúlt 20 évben régi üzemépületek tucatjai lettek áldozatai a hanyag tulajdonosoknak vagy ingatlan kereskedőknek.
Ilyen volt fél évvel ezelőtt, és így fest most, az 1885-ben létesült Nagyváradi Emilia Henger malom. Tulajdonosa pár hete az épület harmadát lebontatta, annak ellenére, hogy az ingatlan műemléké nyilvánítása már júliusban megkezdődött.
Ez, amit az illető tulajdonos elkövetett, ez jelen pillanatban a büntető törvénykönyvbe ütközik, sőt, konkrétan börtönnel büntetendő, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a felelős állami szervek hogyan fognak eljárni ebbe az esetben.
Nem egyedi eset a Henger malomé. Ez az egykori sörgyár már csak ezen a fotón létezik eredeti formájában. 2007-ben a nagyját eldózerolta a tulajdonosa. Valószínűleg ő is a rendszerváltás után jutott hozzá az ingatlanhoz, szinte fillérekért. Így kelt el az ipari műemléképületek zöme. Csak hogy akkor még nem álltak védelem alatt, így semmi sem gátolta a tulajdonosokat, hogy kényük kedvük szerint azt csináljanak az épülettel, amit akarnak.
Különösen nagy probléma az, hogy ezek egy része ugyan a egykori történelmi belvárosoknak a perem vidékein helyezkednek el, azonban ezen települések növekedésével egyre inkább célponttá válnak a telekspekulánsok számára, akik pedig, mint említettem, elsősorban lebontásukat tervezik.
Az önkormányzat most ezen próbál megváltoztatni.
A Nagyvárad önkormányzat és a Bihar megyei önkormányzat közösen létrehozta azt a műemlékvédő alapítványt, amelyik gyakorlatilag arra hivatott, hogy részben a leltározásában, részben pedig, hogy segítse azokat a folyamatokat, amik arra hivatottak, hogy megőrizzük ezeket az épületeket.
Több mint 100 olyan ipari műemléképület van Romániában, amelyet a közelmúltban lebontottak. Pedig a szakemberek szerint ezeket némi ráfordítással számos célra hasznosítani lehetne. A most induló műemlékvédelmi programnak az is célja, hogy hasznosítási stratégiát dolgozzon ki ezekre az épületekre, főként a turizmus területén.
Jubileumi ezüst miséjét celebrált a Pál László püspöki vikárius Bécsben, a Szent István dómban. Pál László az erdélyi Szentegyházán született, ahonnan a gyerekkórus érkezett a szentmisére. Ők ugyanis a Gyermekhangok Európáért koncertkörútjukon az osztrák fővárosban is énekeltek.
Pappá szentelésének 25 éves jubileumát ünnepelte Pál László Bécsben.
A püspöki vikáriust 1986-ban még Erdélyben szentelték fel.
Pál László pappá szentelését követően segédlelkész volt Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Ditróban. Innen került Nagyszebenbe, a Szentelész plébániára plébánosnak.
Pál László 2003 óta él Ausztriában, a Kismartoni Egyházmegyében szolgál. Feladata az ausztriai magyarok lelki gondozása.
Végig gondoltam, hogy hogy kerültem Ausztriába, és igazából nem értettem, de hiszem azt, hogy aki így intézte az életemet, ő értette, hogy miért történt minden úgy, ahogyan történt. Hosszú volt az út, de ha nehéz is volt, de szép volt.
A szentmise végén a Szentegyházi gyerekkórus megidézte a püspöki vikárius szülőföldjét. A 140 tagú filharmónia európai koncertkör útjának egyik állomása volt az osztrák főváros.
Nagyon nyitott szeműek, nagyon lelkesek és kifogyhatatlan energiatartalékaik vannak. Én azt hittem, hogy körülbelül a negyedik nap már megbukik az egész turné, és íme a kilencedik napon még életképesek, vidámak. Teli energiában.
A gyerekkórus programját Bécsben is igyekeztek az ezüstmise méltóságához igazítani. Főként csendesebb egyházi dallamokat választottak a repertoárba.
A keresztény egyházak közötti együttműködésre szólított fel 16. Benedek pápa. Erre egy személyes példát is mutatott Erfurtban tartott ökumenikus istentiszteletet, ahol a katolikus egyházzal szembeforduló Luther Márton kezdte pályáját.
Több mint jelképes gesztus, hogy a katolikus egyházfő a német evangélikus egyház képviselőivel is találkozott Erfurtban. Luther kolostorában az ökumenikus istentiszteleten az egyházak együttműködéséről beszélt. Közvetve az 1520-ban kiközösített Luther Mártont is méltatta 16. Benedek. A toleranciát és a vallások közötti együttműködést szorgalmazta azzal, hogy a németországi muzulmánok vezetőivel is találkozott. Az egész német népet képviselő Bundestagban viszont a politika alapelveiről és a jogállam fontosságáról beszélt. Ha a jogot semmibe veszik, az állam egy nagy rablóbandává válik, mondta 16. Benedek. A német parlamentben többször megtapsolták, de csak nem 100 ellenzéki képviselő bojkottálta a beszédét. Azt mondták azért, mert az megsérti az állam és az egyház szétválasztásának elvét. Berlin utcáin tüntettek is a pápai vizit ellen. Az olimpiai stadionban azonban telt ház volt tegnap este. A katolikus egyházfő 70 ezer hívő előtt mutatott be misét. A pápa látogatását rendkívüli érdeklődés kíséri. Erfurtba 15 ezer német és külföldi újságíró kísérte el. Egy német játékgyártó pedig azzal örökítette meg az eseményt, hogy plüssmackóit egyházfői öltözékbe bújtatta. Limitált példányszámban mindössze 111 darabot készített belőlük. A megszállott gyűjtők a 85 ezer forintnak megfelelő árat sem sajnálják a pápai maszkóért.
Még mindig nem lehet tudni, hogy hova zuhan az elveszett amerikai műhold. A 2005-ben meghibásodott és azóta irányíthatatlan több tonnás szatellit magyar idő szerint késő éjjel érheti el a Földet. Megijedni nem kell, a szakértők szerint nagyon kicsi 1-3200-hoz az esélye, hogy bárkit megsebesítsenek a szétszóródó roncsok. Az űrkorszak kezdete óta egyébként még egyetlen olyan megerősített eset sem történt, hogy a világűrből visszatérő embere alkotta tárgy okozott volna személyi sérüléssel járó balesetet. Az egyik vezető magyar biztosító minden esetre már jelezte, kártalanítják azon ügyfeleiket, akiknek az ingatlanában kárt okozna a becsapódó műhold. Szántó Georgina várja Önöket a közbeszédben 20 óra 20 perckor. Szia, miről lesz szó ma este?
Jó estét kívánok, szervusz! Rábólintottak, a Költségvetési Tanács elfogadta a kormány költségvetés tervezetét, de a stabilitás érdekében új adókat javasolt a testület. Varga Mihállyal, a miniszterelnökséget vezető államtitkárral a mai döntés visszhangjáról is beszélgetünk. Aztán növekvő inflációt, lassuló gazdaságot jósolnak. A jegybanka további megszorításokat sem tartja kizártnak. Részletek Csermely Ágnessel, a Magyar Nemzeti Bank igazgatójával. És politikai alapon osztogattak, kinek jutott a környezetvédelmi alap forrásaiból Szlovákiában. Az MKP perrel fenyeget, a miniszter védekezik. Vendégünk Berényi József, az MKP elnöke.
Köszönjük szépen, most pedig a legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Zöld út a jövő évi büdzsének. A költségvetési tanács jónak tartja a tervezetet, de adóemeléseket javasol. Országos idegenrendészeti akció, egyre több menekült próbál Magyarországon át eljutni Nyugat-Európába. Önkéntes járdakátyúzó Rozsnyón a helyi zenész nem várja meg, amíg az önkormányzat javítja ki a hibákat. És Luther Mártont méltatta a pápa, 16. Benedek így szólított fel a keresztény egyházak összetartására. 9-kor az Északi-tenger kalózai című német-spanyol kalandfilm második részét láthatják, késő este pedig egy amerikai filmdráma lesz a Fehér Leander. 8-kor még nemzeti krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!